Őt, ugye? Hanem azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, az pedig nem van, nincs kötve a projektorhoz. Úgyhogy, kedves testvérek, így csendesedjünk el, és mielőtt az igét felolvasnám, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, és hát látjuk, hogy a technika mennyire meg tudja tréfálni a gyülekezetet, az életünket, de milyen jó, hogy mi nem a technikától függünk. Milyen jó, hogy érző emberek lehetünk, milyen jó, Urunk, hogy a te drága szavad hatással tud lenni a mi szívünkre, életünkre, és olyan jó, hogy a te ígéd az ma is hangzik, technikától függetlenül. Urunk, azért könyörgünk, hogy erővel, hatalommal szóljon a te drága szavad, és azért könyörgünk, Urunk, hogy valóban megérintse a mi szívünket mindaz, amit ma fogunk hallani, hogy épülhessen ez a drága gyülekezet, hogy hasson a mi életünkre mindaz, ami elhangzik, hiszen az, hogy hat-e az ige vagy nem, az nem a technikától függ, hanem az a mi szívünktől, a mi szívünk állapotától, és a te drága lelkedtől. És így kérjük, Szentlélek, Isten, hogy jöjj közénk, szállj le ránk, nyisd meg ezeket a drága szíveket, akik ma úgy döntöttek, hogy eljönnek erre a mai Isten tiszteletre. És kopogtass a szívünk ajtaján, és add, hogy megnyithassuk, hogy az a 100%, amit te nyújtasz, és az a 100%, amit nekünk kell nyújtani, hogy mi megnyitjuk a szívünket előtted, az ott legyen. És olyan jó, hogy ez nem a technikától függ, hanem attól, hogy mi hogyan állunk hozzád. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj közénk, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Hallgassa meg tehát a drága gyülekezet Máté evangéliumának 17. fejezetéből az első 13 verset. Helyünkön fennállva hallgassuk ezt meg. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támadt az ember fia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai: Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az ember fia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon lehetünk ma együtt, és következő héttől kezdődően bőtelő vasárnapok lesznek, majd pedig a bőti hetek. Ennek a vasárnapnak az a címe, amely történetünkből is egyértelműen látszódik, a megdicsőült Krisztus. Jézus az ezt megelőző eseményekben jelenti ki először tanítványainak, hogy neki mennyit kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, hogy meg kell ölettetnie, de harmadnapon pedig fel kell támadnia. Készíti az övéit arra a fájdalmas időszakra, aminek be kell következnie, amiről az egész Ószövetség szól, ami a Messiásra várni fog. És nem véletlenül olvashatjuk ebben a történetben, hogy két olyan jelentős személy jelenik meg, mint Mózes és Illés. Tudnilik Mózes a törvényt, Illés pedig a prófétákat jelképezte. A törvénynek a betöltése és a proféciák beteljesedése az Krisztusban vált valóra. Krisztus földi életének egy ívét láthatjuk, amikor is keresztelő János megkereszteli Jézust, azaz Jézus elkezdi a földi szolgálatát, és akkor ezt olvashatjuk ott Jézus keresztelésénél, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik és őre átszáll. És aztán egy hang hallatszódott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt ott Máté evangéliumának elején olvashatjuk, és aztán, hogy egy kerete legyen, amikor élete végéhez közeledik Jézus a megváltó, az Atya újra megszólal, és azt mondja, hogy hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál hallgassatok. Egy keretet ad ez a két mondat Jézus élete elején és élete végén, amikor megszólal az Atya, és kifejezi és megerősíti, hogy Jézus Krisztus az ő fia, akiről a proféták jövendőltek, akire mint Messiás vártak, akit az Atya küldött, és akiben ő gyönyörködik. És ennél hozzátesz még az Atya egy rövidke mondatot, hogy reál hallgassatok. Ezzel tulajdonképpen Péternek is üzen, hiszen az előző napokban éles szóváltás alakult ki Jézus és Péter között, amiről Máté így tudósít, ezt olvashatjuk, hogy Péter ekkor magához vonta őt, mármint Jézust, tudnilik, Jézus beszélt arról, hogy neki meg kell majd halnia, és ekkor, amikor ezt mondta Jézus, Péter magához vonta őt, és feddeni kezdte, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Jézus pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Tehát a reál hallgassatok kijelentés megerősíti, hogy semmilyen emberi tett, semmilyen lebeszélés nem tudja eltántorítani Jézust küldetése céljától, attól, hogy ő odaadja az életét. És ezért mondja Jézus, ezért olvashatjuk János evangéliumának 10. fejezetében, azt mondja Jézus, hogy senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Tehát Jézusnak van hatalma arra, hogy letegye az életét, és aztán visszavegye. A sátán sokféle alkalommal, sokféle módszerrel és sokféle eszközzel próbálta lebeszélni Jézus a megváltói munkájáról, de Jézus rendíthetetlen és eltántoríthatatlan volt. Teljes meggyőződéssel és teljes elköteleződéssel vitte véghez mindazt, amit az Atya rábízott. Azt, hogy az életét odaadja váltságul az emberért. Ő a bűntelen életét letette, a bűneinket magára vette, majd fogjuk énekelni reménység szerint az ige hirdetés után a magára vette szennyes ruhámat énekre, hogy Jézus letette az ő bűntelen életét, és magára vette a mi bűneinket, hogy Jézus a tiszta ruháját levette, és a mi szennyes ruhánkat pedig felvette. Ő belehalt abba, hogy nekünk életünk legyen. Minden, amit Jézus vállalt, Azt érted és értem vállalta. És hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy van olyas valaki a te életedben, aki ennyit és ilyen súlyú dolgot vállalt, érted? Hogy odaadja az életét. Pál ezt így fogalmazza meg, nagyon jegyezzük meg Római Levél 5. fejezetéből, hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Gondolj bele, drága testvérem, hogy volt valaki, akinek a te meg az én bűnös életem volt fontos. Nem az értékeink, hanem a bűneink. Hát ma azt látjuk, drága testvérek, hogy föl kell sorakoztatni értékeket. Ma, amikor van egy interjú, van egy állásinterjú, akkor az embernek a pozitív oldalát kell bemutatni, az értékeket kell előre tolni éppen azért, hogy fölvegyék arra a munkahelyre. És Jézus meg azt mondja, hogy nekem nem szükséges az értékeidet előre tolni, én azért jöttem, hogy a te bűneidet elvegyem. Micsoda különbség, drága testvérek! Micsoda különbség, hogy ebben a világban tulajdonképpen az, aki nem értékes, ezt most idézőjelben mondom, aki nem értékes, az kiveti a világ. Az idős generáció emlékszik, hogy tőlünk keletebbre Romániában voltak olyan generációk, akik át kellett, hogy éljék a nyugdíjasok, hogy a nyugdíjasokért már nem mentek ki a mentők, mert hát tulajdonképpen a társadalomnak egy olyan rétege, aki csak viszi a pénzt és nem termel. És azt látjuk, drága testvérek, ebben az értéktelen világban, hogy ha te neked nincsenek értékeid, akkor téged értéktelennek titulálnak. És Jézus meg azt mondja, hogy nekem a bűneidre van szükségem, mert én ezért jöttem. Én azért jöttem, hogy ezt a bűnt, ami ott van a te életedben, azt magamhoz vegyem. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a szépért, a nemesért, a jóért könnyebb valamit feladni, könnyebb valamit feláldozni, na de a bűnökért? Olyan érdekes, hogy a napokban olvastam a 13 aradi vértanúnak az utolsó mondatait. Hogy hogyan adták oda életüket egy becsben tartott hazáért. Ne legyenek kihallásaink, de azért nem tudom, hogy a mai politikusok ezt el tudnák-e mondani. Hogy tényleg oda tennék-e az életüket a hazáért. Néhány idézetet hadd mondjak el a 13 aradi vértanúk szavai, mondatai közül. Vécsei Károly, magyar gróf, honvéd tábornok ezt mondta kivégzése előtt. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángol. Vagy Aulich Lajos, német honvéd tábornok ezt mondta, szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Vagy Dezsefi Arisztid, magyar gróf, honvéd tábornok. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Vagy Nagy Sándor József, magyar honvéd tábornok. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Vagy Török Ignác, magyar honvéd tábornok ezt mondta a kivégzése előtt. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Tehát egy jobb és szebb hazáért készek voltak meghalni, életüket odaadni, de mennyivel másabb az a fajta odaadás, amit Jézus tett, tudva azt, hogy őt megvetik, hogy őt kigúnyolják, hogy szidalmazzák, hogy őt káromolják, hogy nem hisznek benne, és mégis azt tudta mondani, olyan megrendítő, Lukács 23-ban azt mondja Jézus, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ebben milyen szeretet, milyen irgalom van, és ezért mondja az Atya, hogy reá hallgassatok. Mert reá érdemes hallgatni. Azért, mert Mindaz, amit ő mond, az ember javát szolgálja. Őt kövessétek, mert őt érdemes követni. Vagy benne higgyetek, mert benne érdemes élni. Benne érdemes hinni. És a hegyen történt események egyrészről ezt üzenik számunkra, másrészről pedig arról olvashatunk, hogy Pétert valami megragadta azon a helyen. Valamit megtapasztalt Isten dicsőségéből, és ezért azt mondta, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Talán már mi is voltunk úgy egy csendes héten, egy istentiszteleti alkalom után, hogy valami megérintett, és azt mondtuk, hogy jó itt lenni. Az a krisztusi millió, az a krisztusi szeretet, az a krisztusi békesség átjárja az ember szívét, és azt mondja, hogy jó itt lenni. Mert aki Krisztussal találkozik, akit Krisztus megérint, az nem szeretné, ha elmúlna az a csodálatos pillanat. Néhány hónappal ezelőtt a fiatalokkal lehettünk Piliscsabán egy ifjúsági hétvégén. És olyan megrendítő volt, hogy péntektől vasárnapig voltunk, vasárnap ebéddel záródott az a csendes hétvége. És ott maradtunk, pakoltunk össze a fiatalokkal, szálltunk volna föl a buszra, és többen ott mondták, fiatalok, hogy jó lenne még egy hetet maradni. Hogy ők nem szeretnének hazamenni, nyilván szeretik a családjukat, szüleiket, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy olyan jól érezték magukat, hogy ők szerettek volna még ott tölteni néhány napot, vagy akár egy hetet. És voltak, akik könnyek között szálltak fel a buszra. Igen, mert a Krisztussal való találkozás, amikor valakit Krisztus megérint, akkor nem szeretné, hogy elmúljon az a csodálatos pillanat. Vajon volt már ilyen a te életedben, drága testvérem, hadd kérdezzem meg. Volt már ilyen a te életedben? Hogy szerettél volna azon a helyen maradni? Szeretted volna az időt megállítani, és azt mondani, hogy maradjunk itt, mert jó itt. Igen, a Krisztussal való találkozás, amikor megérint az ő szava, ilyet vált ki az emberből. Egy adott hely, egy adott pillanat, és azt a pillanat felvételt legszívesebben megállítaná az ember. És drága testvérem, volt már ilyen találkozásod Jézussal? Azzal a megváltóval, akinek a jelenlétében kezdtek rendeződni, kezdtek helyére kerülni a dolgok, és ennek a rendeződésnek nyoma maradt? Van ilyen a te életedben, drága testvérem, hogy lett nyoma annak, hogy te Jézusnak a szavát meghallottad? Azonban a Jézussal való találkozás már nem kell, hogy egy hegyhez kötődjön, hanem bárhol, ahol az ige hangzik, ahol a Jézussal való találkozás lehetősége megadatik, ahol imádságban az ő nevét hívják segítségül, ott van ő. Jézus megdicsőülése azóta is annyi helyen megtörtént és megtörténhet. Jézus megdicsőülése megtörtént a kereszten. Jézus megdicsőülése megtörtént a feltámadásban, az üres sírban. Egy-egy eseményben, de megtörténhet a te életedben is. Krisztus ott van a hegyen, megdicsőítette őt az Atya, de szeretné őt a te életedben is megdicsőíteni. A hívők élete színhely kell, hogy legyen a megdicsőülés színhelye. Olyan szomorú, amikor hívők úgy élnek, úgy beszélnek, hogy az életük nem a megdicsőülés hegye, hanem Krisztus megszégyenítésének a színhelye. Olyan szomorú, drága testvérek, amikor hívő emberek élete nem a dicsőítésről szól, hanem arról, hogy Istent hogyan gyalázzák. Olyan szomorú, drága testvérek, amikor látni hívő emberek életében, hogy nem Krisztus arca ábrázolódik ki, hanem azt látjuk, hogy Istenre hoznak szégyent. Pedig az Atya szeretné megdicsőíteni az ő fiát, a te életedben is. És nem csak a Tábor hegye, ahogy akkor volt, hanem most a te szíved Krisztus megdicsőlésének a színhelye lehetne. Ott lehetne. És szeretné, ha a megdicsülés hegye lenne a te szíved, a te szád, a te életed. Milyen csodálatos lenne, ha te jelenlétedben megtapasztalhatnák emberek Krisztust, és nem akarnának elmenni mellőled, mert Krisztus dicsőségének helye lenne az. Milyen jó lenne, hogyha te szívedből, ha te életedből az sugározna, hogy emberek nem akarnának mellőled elmenni, mert megtapasztalják a békességet, mert megtapasztalják azt, hogy milyen Krisztussal lenni. Igen, drága testvérek, vágyódunk erre, hogy ne csak a Tábor hegyén, hanem a te életedben is ez legyen. Amit Pál is ír, Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Aki új életet kapott Krisztusban, aki engedi, hogy Krisztus teret nyerjen az életében, akiről sugárzik Krisztus, az a megdicsőülés hegye. És adja az Úr, drága testvérek, hogy Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye legyen. Azt olvashatjuk Pál apostolnak ott a Kolossé levelében, hogy Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye. De vajon tényleg a megdicsőülés helye a te szíved, a te életed? Adja az Úr, hogy ez a történet tanítson bennünket, hogy erre van szükség, hogy dicsőjön meg a mi életünkben Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálás vagyok a te drága szavadért, és annyi zavaró körülmény van most itt a technikát illetően is, és annyi minden talán elvonja a figyelmünket. Úrunk, azért könyörgünk, hogy egyedül rá tudjunk figyelni, hogy minden más mellékes legyen. Úrunk, azért könyörgünk, hogy el tudjunk csendesedni a te szavad hallatán, és végig gondoljuk azt, hogy vajon a te jelenléted az mit vált ki belőlünk, mit vált ki a mi életünkből. Úrunk, kérünk azért, hogy csendesíts el bennünket, rá tudjunk figyelni, és vágyunk arra, hogy te formáld a mi szívünket, formáld a mi életünket. És cselekedd meg mindazt, amit te terveztél, és mindazt, amit te meg akarsz valósítani a mi életünkben, a gyülekezet életében. Amen.